a nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után, itt a Trend FM-en.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a nap vendége pedig Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.
Szervusz Csaba, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
Köszönöm, hogy elfogadtál a meghívásunkat. Témánk az, ami Csabból is folyik, már pedig az, hogy lakossági állampapír kupon kifizetés apropóján mi várható az ingatlanpiacon, ezzel a témakörrel kezdünk. Azt lehet tapasztalni, hogy a tematikus csatornában ülünk, és főleg bennünket budapestek hallgatnak. Budapesten most már hónapok óta van egy jelentős árszintemelkedés az ingatlanpiacon, és hasonló Budapest 23. kerületében és a Balatonnál. De akkor visszatérve a Székes fővárosra, pontosabban a 24. kerület, elnézést, 23. Igen. kerület van, de visszatérve a Székes...
De az is meredeken emelkedik.
Igen. Visszatérve a fővárosi ingatlanpiaci helyzetre, tényleg pár hónapja látjuk a ingatlan áraknak az emelkedését. Szerinted nagyjából tetőzött már?
Ugye, ahhoz, hogy kontextusba helyezzük ezt, érdemes egészen visszamenni, talán 2023-ig, amikor megdöccent a gazdaság, teljesen átalakult a gazdasági környezet makroszinten, világpolitikai szinten, és ez az ingatlan piacra is kihatással volt. És már akkor volt egy olyan megakadás, ami a saját célra vásárló vevők számára is lecsökkentette az adásvételek számát, ami azért érdekes, mert amikor csökken a tranzakciószám, azért azt lehet sejteni, hogy a tranzakciókat kiváltó tényezők, tehát ezek az élethelyzetváltozások, gyermekszületés, összeköltözés, szétválás, öröklés, ezek ettől függetlenül bekövetkeznek, tehát 2024 után volt egy nagy lendület, 2023 után volt egy nagy lendület 2021 első felében, és ez a lendület 2021-ben júniusra lecsengett, és akkor kezdtük már el látni júliusban, augusztusban, hogy kezd éledezni ismét a kereslet a eladó lakások iránt, és ez már az állampapírból kiszálló, az ingatlan piaccal szemezgető befektetőknek volt köszönhető, és ahogy te is mondod, ez az elmúlt hónapokban egyre erősebb és erősebbé vált, és mondhatni, hogy most január-februárban robbant, főleg itt a budapesti lakáspiac, megint egy új szintre kerültek az árak, azt hiszem, tehát az a belépő kategória, ami eddig 2023, még 2021-ben is 30-35 millió forint volt, ez most már inkább megint egy tízessel került följebb, 40-45 millió forintnál indulnak az eladó lakások árai.
A főváros egészében? Tehát mind a 23 kerület tekintetében tudunk így beszélni?
Nem, ez a budapesti átlag, tehát nyilván a legolcsóbb kerületek, a peremkerületek, ott még azért lehet gazon találni 30-35 millió forintért is.
És de ott azért... is van áremelkedési ütem, tehát de kimutatható?
Ott is van, és egyébként pont ez az érdekes, amit mondasz, hogy az állampapír kuponokat bezsebelő befektetők, amikor átnyergenek a lakáspiacra, ők a saját célra vásárlókat is a piacra kényszerítik, mert aki eddig kivárt és halogatta az adásvételt, már belátja, hogy nem nagyon van értelme tovább várni, mert hogyha sokáig kivárnak, az árak olyan szintre emelkednek, hogy sokan kiárazódhatnak a lakáspiacról, tehát az a pénzem, ami ma megvan, és elegendő egy lakásvásárlásra, nem biztos, hogy elegendő lesz holnap vagy holnap után, most ez nyilván túlzok, de fél év múlva, vagy egy év múlva már egészen biztos, hogy más helyzettel találkozhatunk árak szintjén.
Tehát óriási felhajtó erő.
Így van, és ugye mindig ez a kérdés, hogy lehet-e még ennél is följebb, és ezt a kérdést nagyon sokszor föltettük magunknak, még mi szakemberek is az elmúlt 5-10 évben, és a jelek arra utalnak, hogy igen, és ennek egyébként utána mentünk, csináltunk egy elemzést itt az ingatlan.com-os kollégákkal, hogy a fizetések és a lakásárak milyen kapcsolatban vannak egymással, és egészen megdöbbentő, most talán itt, mivel tematikus és a témai rend fogékony hallgatókkal is beszélgetünk így közösen, a lakásárak és a fizetések korrelációs együtthatója 0,98, aki mondjuk esetleg nem statisztikából doktorált, annak érdemes azt mondani, hogy ez egy nagyon szoros kapcsolat, tehát ha emelkednek a fizetések, nőnek a lakásárak. És ez a statisztikai együttható azt is megmutatja, hogy a fizetések változása 96%-ban megmagyarázzák a lakásárak változását is, még annak ellenére, hogyha a 10 évvel ezelőtti időponttól vizsgáljuk a fizetések változását, közel háromszorosára nőttek a keresetek, a lakásárak pedig attól függ, hogy melyik lakásárindexet nézzük, az MNB-t, a KSH-t, vagy az ingatlan.com-ét, 3,1-3,5-szeresére nőttek, tehát látszik, hogy a jövedelmek nem nőnek olyan mértékben, mint a lakásárak. Ez egyébként a befektetőknek egy jó hír lehet, hogy az ingatlan az egy értéktartó reália.
Hát ha már említed a befektetőket, mennyire fölkapott még a vidékiek számára a budapesti ingatlanvásárlás? Az is egyébként egy fontos addicionális tényező, nem?
Igen, a budapesti ingatlanok azok sok esetben azért is vonzóak, nem csak azért, mert mindig megvan bennük az árnövekedési potenciál, és nem csak a belföldi vevők jelennek meg a fővárosi lakáspiacon, a külföldiek is, és amikor ingatlan közvetítőkkel beszélgetek, akkor azért sok szempont mellett elhangzik az is, hogy azért is szeretnek más városokból a fővárosban ingatlant vásárolni a befektetők, mert akkor nem a szűke pátriájukban költik el azt a pénzt, és akkor nem képezi szóbeszéd tárgyát, hogy na, a Pista meg a Jóska itt vett a városban ezt és ezt.
De most ezt megfordítva egyébként trend is lehet, hogy nekem van egy budapesti lakásom.
Így van. Ez
lehet hencegni is.
Szerintem ez az elmúlt 100-150 évben változatlanul megmaradt ennek a bája. De persze hozzá kell tenni azt is, hogy nem csak Budapestből áll a hazai lakáspiac, ahogy említetted, a főváros 24. kerületét, Balaton is ott van a szeren, ha figyelembe vesszük, hogy mi hol sik ingatlant vásárolni.
Arra majd nagyon alaposan ki akarok térni, de bocsáss meg előtte, mielőtt tovább lépnénk, a friss számaitok mit mutatnak Budapesten ingatlan per négyzetméter alapon?
Hát, hogyha a használt lakásokat vesszük alapul, egész elképesztő, hogy a fővárosi átlagos, vagy pontosan a medián négyzetméter ár 1.160.000 forintnál jár. És ezek a használt lakások.
Tehát benne van például a Föredi úti panel is.
Így van. Ami egyébként azért is durva, mert a panellakások négyzetméter árai már elhagyták a fővárosban az 1 millió forintos lélektani határt.
És milyen érdekes, pár évvel ezelőtt, hát pontosabban nem pár évvel, inkább mondjuk egy 10 évvel ezelőtt, az egy teljesen egy leírt kategória volt.
Így van, és most a panellakások a reneszánszukat élik, ami részben annak is köszönhető, hogy még mindig az a legolcsóbb ingatlan típus, és az ár az egy nagyon fontos tényező.
És a fenntartási költségei is jóval olcsóbbak, nem?
Sokat mérséklődtek arányaiban, mert ugye itt a rezsikiadások azok már egyre fontosabb szempontot tesznek ki a saját célra vásárolás és a befektetők körében is, hiszen annál könnyebb kiadni, minél olcsóbb a rezsi. És a panel lakások esetében a korábbi horrorisztikus rezsiköltségek azért nem nőttek olyan mértékben, a távhőnek az ára szerintem a lakosság által fizetendő ára az szinte változatlan maradt az elmúlt időszakban, és ez...
És a rezsicsökkentésből ott ki lehet jönni?
Ez igen, tehát hogy ez egy nagyon fontos szempont nőtte ki magát, és még egy dolgot érdemes hozzátenni, hogy azért tehát az elmúlt 20-30, sőt most már lassan 35 évben a panel programok keretében nagyon sok panelépület megújult, energetikailag korszerű lett, és ez nyilván a rezsiköltségekre is hatással volt, plusz egyébként az ingatlannak az értékét is növelte. Tehát a panelok több szempontból is a vevők mondhatni, hogy az egyik kedvencévé vált, és a másik ilyen terület, ahol nagyon-nagyon számottevő növekedést látunk, azok az új lakások piacai, mert Budapesten korábban az 1,4 millió, tehát egy évvel ezelőtt még 1,4 millió forintos négyzetméteráról beszéltünk az új lakások piacán, most ez már inkább az 1,6 millió forintot közelíti, és az új lakásoknál is ugyanúgy megfogta a piacot ez a 2023-24 elejé döccenés, akkor szinte alig változtak a négyzetméterárak, és most már az 1,1 milliós újépítési négyzetméter árért szerintem őre mennének a vevők. És ami meg még durvább, hogyha megint megnézzük a budai és a pesti kerületeket, a belbudai kerületekben, a 12. első második kerületben az újépítésű lakások átlagos négyzetméter ára már 2,8-2,9 millió forintnál jár, tehát ez már megint egy új szintet képvisel, és ezt azért érdemes a kedves hallgatóknak is nyomon követni, mert most ezek ugyancsak az új lakásárak, és lehet, hogy valaki azt mondja, hogy hát én sose fogok új lakást venni, nekem jó lesz a használt is, de az új lakásárak kijelölik a használt lakások ár ár színvonalát is, az áraknak a pályáját, tehát ez fölfelé húzza majd a használt lakások árait is, minden bizonnyal.
Maradunk még továbbra is ennél a témakörnél, már mint az 1 millió 160 ezer forintos átlagos négyzetméter árnál. Említetted, hogy ha az új lakások piacát nézzük, itt is van egy erős trendforduló árszínben, pont a Váci úton ülünk, tehát itt a 13. kerület ugye tulajdonképpen egy 20 év alatt sztár kerületté vált, hiszen itt volt az egyik legnagyobb boom, mármint az új építés lakásokat jelenti, aztán belépett Zugló is. Mi most egyébként mondjuk a pesti oldalt nézzük, ami nagyon fut, ha új építésű lakásokról beszélünk.
A 13. kerület, ahogy te is mondtad, ez egy mint egy főnix modell, mindig újra és újra megújul, és amikor azt gondolnánk, hogy már itt a vége, akkor megint újabb és újabb projektek indulnak, és ezért a vevőknek is egy kedvenc vadászterepe a 13. kerület, ami egyébként nyilván annak is köszönhető, hogy a kiterjedése óriási.
Tehát van mozgástér is.
Van mozgástér is, van hely építeni. Érdemes egyébként csak, hogyha már így a kerületen belül megemlíteni a Marina partot, ahol gigantikus projekteket jelentettek be az elmúlt jó néhány hónapban, és ott is a négyzetméter árak már 2 millió forinttól indulnak, és ott még inkább látszik, hogy az újszerű lakásoknak a négyzetméter árai sem olcsóbbak az 1,8-1,9 milliós négyzetméter árnál. Ami még a pesti kerületeket majd hosszú távon izgalmas helyzetbe hozhatja, az pont ez a Grand Budapest projekt lett volna, vagy lehet majd, ami megvalósul helyette, mert az már régóta látjuk, hogy a budai és a pesti kerületek árai már eltérő ütemben nőnek, tehát Buda megint drágább, Pest olcsóbb. Régen igen, az volt a jellemző, hogy minél közelebb vagyunk a városközponthoz, tehát az 5. első kerület szinte fej-fej mellett haladt egymással, és ahogy haladunk kifelé koncentrikus körökben, úgy egyre olcsóbbak az ingatlanok, teljesen függetlenül attól, hogy most Budán vagy éppen Pesten keresünk ingatlant. Most viszont ezek a megújuló városrészek különösen nagy hangsúlyt kaphatnak a következő időszakban, és pont ez ugye 13-14. kerülettel határos terület volt, ez a Rákos rendező. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz majd ebből, tehát hogy milyen projekt.
Logisztikai szempontból jó helyen fekszik, tehát amennyiben ugye gyerekkorunkban lesajnáltuk a 13. kerületet, már elnézést az érintettektől, hát láttuk, hogy az egykori akkumulátor gyárak helyén mi épült, vagy ilyen elhagyatott ipari területek helyén. Térjünk ki Zuglóra. Ott is elképesztő boom van. Hát végig menjünk a Rákos patak mellett, hihetetlen, ami ott működik. Hát ugye életvitel szempontjából már más, mint a gyerekkorunk Zuglója, lehet látni a sok építkezés apropóján. De hát ugye 2 milliós városban élünk, nyugtázunk azt is.
Igen, ez egyébként szerintem Budapest nagyon sok területén így van. Én a 14. kerületben nőttem föl, és ott az a környék is, ahol én felnőttem, mondhatni, hogy egy ilyen kertvárosi nyugodt résznek volt mondható, most meg már, ha nem is azt mondom, hogy gigantikus a pörgés, ahhoz képest, mint ahogy amire a gyerekkoromról emlékszem.
Lágymányosra tippelek, de lehet, hogy...
Igen, ez igen. Ott a Keremföld Albert falva környéke. De látszik, hogy ahogy nő Budapest, úgy a város közepe tolódik egyre kijebb és kijebb. És ez az ingatlan árakon is meglátszik. És ennek van még egy következménye, még pedig a rozsdövezetéknek a megújulása, tehát ez is egy olyan erőforrás, amiből a főváros ingatlan piaca a későbbiekben tud majd táplálkozni, vagy erőt meríteni. Nyilván ezek azért komoly beruházások, mert ott a rozsda részt azt el kell takarítani, és abból tudnak majd újabb projektek, akár lakáscélú épületek megvalósulni.
Maradjunk még picit a Pest oldalon. 9. kerület is elképesztő boomnak indult annó, nem is olyan régen, és ott is van még mozgástér. Hogyha elmegyünk például ott a Lurdi háza szemben, ott a Vágóhíd környékén is olyan nagy fejlesztés épül.
Igen, a 9. kerület is gyakorlatilag az a része a városnak, ami gyakorlatilag egyik évtizedről a másikra a belváros részévé vált. Tehát korábban azt mondtuk, a belváros egy 5.-6. kerület, most már ez egészen a 9.
Simán rá mondjuk 8, a Boráros térik, hogy
8.
még a belváros, ja.
Így van, és már a 13. kerület bizonyos része is ide tartoznak, és a 9. kerület ennek az egyik nagy nyertese. Tehát, hogyha valaki mondjuk 5-10-15 évre gondolkodik előre, nem biztos, hogy akár befektetésként rossz döntés, egy most még akár külsőbb városrésznek tekinthető új vagy újszerű ingatlan megvásárlása, mert simán elképzelhető, hogy 10-15 év múlva már úgy fogunk erre tekinteni, mint a belvárosnak a külső gyűrűje.
Kérlek szépen, van még hát a pár percünk a műsor első részéből, tekintsünk rá az agglomerációra is. Ott mi a helyzet? Valamikor ugyancsak egy boom jellemezte, aztán utána a budapestek visszaáramlottak a fővárosban, nyilván a életkörülmények apropója, már mint ugye a egészen pontosan az infrastruktúra miatt ott nem volt, itt meg még ugye mindig működik, ugye, hogy...
Igen, ez egy izgalmas kérdéskör, a 2010-es évek végig, most hogy kérdés, hogy melyik kiáramlási hullámról beszélünk, mert ugye a 90-es évek elején is volt egy kiköltözési hullám, a 2010-es évek második felében is, a Covid az a csúcsa volt szerintem az agglomerációs piacnak, és most... A 2023 volt az első olyan év, szerintem 7-8 éves időtávban, amikor Budapest lakossága nőni tudott, nem csökkenni, és ez egyébként érezhetően gyengítette az agglomeráció ingatlanpiacát. Most én egyébként arra tippelek...
Mi most a népszerű a rész?
Nyilván minden közelebb vagy a fővároshoz, minden inkább határos vagy a fővárossal, és minél jobb a közlekedés, akár vasúti vagy egyéb módon, annál népszerűbbek ezek az agglomerációs települések.
Korábban, hogy egyik oldalt volt Gödöllő, a másik oldalt Telki vagy a Pilis.
Igen.
Ez változik itt a tengely?
Dunakeszi, Göd, most már egészen Vácig, már a szűkebb agglomerációs övezetet, az pesti oldalon, az északi oldalon ezek közé sorolhatjuk. A déli oldalon ugye Érd volt egy ilyen nagy vízválasztó, de most már szerintem nyugodt szívvel mondhatjuk, hogy például a budai oldalon délen már egészen a Velencei tóig tart a fővárosi agglomeráció, és ez egyébként abban a szempontból érdekes, hogyha megnézzük, hogy hogyan alakulnak, és milyen tempóban nőttek az árak, akkor ugye mi az ingatlan.com-nak van egy lakásárindexe, amit havi szinten publikálunk, és az rajzolódik ki, hogy a fővárosban már éves szinten februárban már 12%-os volt a lakásáraknak a drágulása, az agglomerációban pedig még csak 5%. Pedig ott ugye eleve van egy 20-30%-os deficit az árakban, tehát mi arra számítunk, hogy ha ilyen tempóban nőnek a fővárosi árak, akkor megint sokan fogják fölfedezni maguknak az agglomerációs övezetet.
És elsősorban ugye az árszint apropóján, vagy mondjuk éppessége lehet élni nagyon szép falusias környezetben is, az is lehet egy cél.
Igen, egyébként pont ebből a szempontból érdekes lehet a Közgazdaság és Területfejlesztési Minisztériumnak a kezdeményezése, hogy vajon ez hogy fog érinteni az agglomerációs ingatlanpiacot, hogyha a települések kezébe adják az önvédelemhez, vagy a településkép megőrzésének az eszközeit. Ez még egy nyitott kérdés, nem tudjuk, hogy még ez tartalmilag mit fog jelenteni, de lehet, hogy ez a lakáspiac dinamikájára is hatással lehet.
Falusias helyett inkább kisvárosi milliót akartam mondani, javíts ki kérlek szépen, hogy ki mire vágyik, de kétségtelen, hogy jelentős fejlesztések történtek ma az agglomerációban is.
Igen, itt azért a 2010-es évek második felében az a jelentős kiköltözési hullámmal az infrastruktúra próbált lépést tartani. Egyébként ezek közé tartozik az is, hogy nem csak például az ivóvíz vagy az úthálózat igényel fejlesztéseket, de például a közszolgáltatások is. Rengeteg agglomerációs településen újultak meg az oktatási intézmények, óvodák, bölcsödék nyíltak. Ugye ennek részben az is az oka, hogy akik kiköltöznek, jellemzően gyermekkel vagy gyermekvállalás előtt költöznek ki, hiszen hogyha valaki zöldebb környezetet szeretne, vagy akár kertes környezetet szeretne biztosítani a gyermekének, az Budapesten mondhatni, hogy már a megfizethetetlen kategóriába tartozik. Viszont, hogyha meg sok gyermekes költözik ki az agglomerációba, akkor ott meg ezeknek a közszolgáltatások iránti igény is nő. Tehát ott fej-fej mellett haladnak az igények és a kínálat az egyéb infrastruktúrális szolgáltatások, részben a közszolgáltatások iránt.
Köszönöm szépen, most tartunk egy pár perces szünetet, jönnek a hírek, és utána folytatjuk a beszélgetést. A napvendége tehát Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője, és a műsor második részében átmondjunk Dunántúlra, Budántúlra és a Balatonra is, amely ilyen csak szoros korreláció mutat a fővárosi lakosokkal, úgyhogy érdemes ezt felülmaradni.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.